11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Furcsa módon a haderő hiánya vezet háborúhoz, mert az gyengeséget jelent, de ha az áldozatnak kijelölt ország meg tudja magát védeni, akkor az elrettentő lehet, fejtegette Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban, hozzátéve, hogy ezt jelenti az a mondás, hogy ha békét akarsz, készülj a háborúra. A miniszterelnök szerint a nemzeti hadseregünk még nem elég erős, de ezen az úton haladunk. A kormányfő úgy látja, az az Oroszország, amelyik egyelőre Ukrajnát sem tudja legyőzni, ha mégis megnyerné azt a háborút, jó ideig biztos nem merne újabb országokat, főleg NATO tagállamokat megtámadni. Így az orosz veszély súlykolása inkább azt a célt szolgálja, hogy a társadalmat felkészítse arra, ha nyugati államok belépnek a háborúba, vélekedett Orbán Viktor, akit a jelenlegi brüsszeli-washingtoni történések Európa háborúba lépésének előkészítésére emlékeztetnek, csak úgy, mint a II. Világháború előtt történt. A miniszterelnök nem érti, hogy ha ez két szláv nép háborúja, még akkor is, ha történetesen az ukránoknak van igaza, de miért nem elszigeteljük ezt a háborút, hanem egyre inkább sodródunk bele a konfliktusba. Messze van már az, amikor a németek sisakokat küldtek, már ott tartunk, hogy a lengyelek Ukrajna területén akarnak rakétákat lelőni a saját légvédelmi rendszerükkel, mások, például a franciák már katonákat is küldenének, emlékeztetett. Senki nem tud válaszolni arra, hogy az a stratégia, hogy pénzt és fegyvert adunk Ukrajnának, meddig tarthat időben, és mekkora anyagi forrást emészthet föl. Ennek lassacsként az lehet a vége, hogy összeütközésbe kerül a NATO az atomhatalom Oroszországgal, mondta. A NATO egy védelmi szövetség, szó sem lehetne arról, hogy egy másik ország területén háborúba keveredjen, de mostanra szinte csak mi, magyarok ragaszkodunk ehhez az eredeti alapelvhez, hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. Megismételte, hogy Magyarország ezekben a tervekben nem akar részt venni, ahogy a többi tagállamnál fogalmaznak, kimaradók vagyunk. Kaja Kallas észminiszterelnök határincidens kiprovokálásával vádolta meg Oroszországot, miután éjszaka orosz határőrök az észt fél által elhelyezett világító bójákat távolítottak el a két ország határát képező Narva folyóról. Tallinn szerint Moszkva csak a 2022. februárjában kezdődött ukrajnai háború óta kifogásolja az úszó irányfények elhelyezését, amelyek célja, hogy megakadályozzák a hajók eltévedését az idegen vizeken. Észtország kapcsolatba lépett Oroszországgal, hogy magyarázatot kérjen. Orbán Viktor faktumnak tekinti, hogy a migrációs politika miatt napi 6 millió forintra bünteti az Európai Bíróság Magyarországot. Szerinte botrány, hogy más mondja meg a magyaroknak, kit engedjen az ország területére. Ennél is abszurdabb eleme a dolognak, hogy miközben kerítéssel védi az ország Európát, kockázatot vállal az egyre erőszakosabb migráns hullámmal szemben, hátba lőnek bennünket, nem adnak egy fillért sem. El kell zavarni azokat az európai vezetőket, akik ilyen döntéseket hoznak, zárta gondolatait a miniszterelnök a reggeli rádióinterjúban. A második szakaszba léptette a szuverenitásvédelmi törvény miatt Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárást az Európai Bizottság. Az uniós testület szerint a magyar jogszabály sérti az uniós jog több rendelkezését, a demokratikus értékeket és az uniós polgárok választójogát. Ha a magyar kormány újabb válaszait sem fogadja el Brüsszel, akkor az ügy néhány hónap múlva az Európai Unió bíróság elé kerülhet. Áprilisban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 39 ezer fővel 4 millió 749 ezerre nőtt, a munkanélküliek száma 217 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Comba Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár az adatokat értékelve kiemelte, az áprilisi munkaerőpiaci eredmények több szempontból is kedvezőek, a foglalkoztatottak markáns bővülése mellett ugyanis egy év alatt a gazdaságilag aktívak száma 66 ezer fővel nőtt, ráadásul a munkaerőpiacra belépők több mint fele el is tudott helyezkedni. A kormány célja a jelenleg 75%-os foglalkoztatási arány 85%-ra emelése, közölte tegnap a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, ezáltal újabb lendületet kaphat, és még egy polccal feljebb kerülhet a gazdaság. A tárcavezető Fogtón beszélt, ahol egy a kormány által 390 millió forinttal támogatott munkásszálló átadó ünnepségén vett részt. Elmondtam, a település gazdasági bekapcsolódását az is megkönnyíti, hogy június elején átadják a Kalocsa és Paks közötti újabb Dunahidat. Végül az időjárásról. Újabb hullámban alakulnak ki záporok, akár felhőszakadással kísért zivatarok, a leghevesebb viharok északkeleten lehetnek, a csúcshőmérséklet 21-23 fok körül alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Rája még nap az éjszakából.
Azt kérdezik tőlem, milyen volt, mikor lent járt, milyen óta szól.
Siratták vagy mulatták talán, nevettek-e bolondnak baján.
S egyszerre mindenki felnéz, és az égen a jó Isten. Ha tudná, hogy mit tegyen, hogy maradjon, vagy menjen. Azt mondják, részeges vagyok, pedig csak szűnni akarok. Egy kicsit elhagyni magam, hogy aztán nyíljon alattam.
Meg a világ, meg a fű és a fáj.
Lesz még így, s úgyis jó lesz kár. Ölts még egy bort, légy oly kedves ám. Ne túl sokan jusson a fellegekbe, átva esik eső a kertekbe. Virágot hozz onnan csokorba, szírva itt a szél, ha hordozza. Egy ajtó, ha nyitva áll elő. Édesanyám, csókolom meg jöttem. És mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, mintha éppen int nekem, s a hold felkel csendesen.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg Wolf a Parkban című írásának első részét, melyet Dér Gabriella olvas fel.
Thomas Wolf a Parkban.
Thank you.
Abban az évben azt hiszem Bellánál laktunk. Nem, mégsem, gondolom inkább két néninél. Bár meg lehet mégiscsak Bellánál. Már magam se tudom, olyan sokat költözködtünk, és oly rég volt. Most már minden összekuszálódik bennem. Ha apa játszott, folyton mehetnékje volt, egy percig sem tudott nyugton maradni. Néha New Yorkban lépett föl, máskor meg turnéra indult Mr. Mansfield-el, és hónapokra eltűnt. Akárhogy is, aznap este, mikor az előadás véget ért, kimentünk az utcára, és a Broadway-re keveredtünk. Mindketten olyan boldogok és izgatottak voltunk, hogy alig bírtunk magunkkal, és ez végig így ment azon az éjszakán. Az első igazán szép tavaszi napok egyike volt, amikor a levegő hűvös és csípős, és mégis lágy, és az ég lila bársonyán óriási csillagok szikráznak. A színház körüli utcákon hemzsegtek a kétkerekű kocsik, fiákkerek, hintók és konflisok. Sürögtek-forogtak a színház előtt, és folyton folyvást utasokat vettek föl. A férfiak mind jóképűnek látszottak, és a nők mind gyönyörűek voltak. Mindenki olyan boldognak és mámorosnak tűnt, mint mi ketten, mintha a tavasz jöttével egy merőben új világ és új nép sarjott volna ki a földből. Minden, ami csúnya, fakó, fanyar és durva, szerte foszlott. Az utcánkon szikrázott az élet. Mindent láttam, éreztem, hogy én is része vagyok mindennek, birtokolni vágytam mindent, és valami annyira kikívánkozott belőlem, hogy szinte folytogatott. S mégsem tudtam elmondani, mert nem találtam rá szavakat. Hirtelen megrakadtam édesapám karját, és fölkiáltottam. Ó, Anglia, de remek lenne ilyenkor áprilisban lenni! Bután hangzott, de semmi más nem jutott eszembe. Igen, és Párizsban, Nápolyban, Rómában, Drezdában, ó, Budapesten lenni, kiáltott föl apa. Most, hogy április van, és harmat lepi a mezőt, s a hajnal villámként szökik elő a rámboruló éjből. Úgy tűnt, hogy újra megfiatalodott. Olyan volt, mint kislánykoromban, ha bekopogtattam a dolgozószobája ajtaján, s ő kiszólt azon a csodálatos színész hangján. Lépj be, rombolás leánya, e kínok barlangjába! Csillogott a szeme, a fejét hátravetette, és vad, boldog nevetésben tört ki. Azt hiszem, a halála előtti évben lehetett. Még nem töltöttem be a 18-at. Szépség voltam. Üde, mint az őszi barack. Akkoriban, ha játszott, megvártam előadás után, és elmentünk valahová vacsorázni. Micsoda ember volt, a legjobb is épp csak megfelelt neki. Akkoriban New York meseszép volt, tele jobbnál jobb helyekkel, nem is tudom, valahogy nem volt akkora nyüzsgés meg fejetlenség, ma már néha egészen más világnak tűnik. Az ember elmehetett a White-ba, a Martin-ba, vagy a Delmonico-ba, olyan sok jó hely hívogatta, aztán ott volt a Mokk is. Én ugyan sose fordultam meg benne, de egyik legelső gyerekkori emlékem, hallom, amint apa késő éjjel hazajön, és azt mondja, hogy a Mokkban volt. Mikor hazaért, a szobámban a fűtőtest rácsánál füleltem, és hallgattam, mit mesél a barátaival anyámnak. Lebilincselő volt. Néha másról sem esett szó, csak a Mokkról. Ó, a Mokkban voltál, véltem hallani anyámat. Ó, igen, a Mokkban, mondta apám, és... Mit tettetek a Mokkban? Kérdezte anyám. Ó, osztrigát, hoz egy kosó sört és mókás Mokk teknős békalevest, mondta apám. Előadás után majd minden este a White-ba mentünk két pappal, akik apa barátai voltak, Dolan atyával és Chris Rourke atyával. Dolan atya jól megtermett férfi volt, a legkékebb szempárral, amilyet valaha is láttam. Chris Rourke atya pedig alacsony volt, zsírosan fénylő barna arca teli fekete anyajegyekkel. A legkülönösebb arc, amit valaha is láttam. De volt benne valami nagyon erőteljes és megnyerő. Dolan atya jóvágású, szálas férfi volt, nagyon kedves, mókás, de az esze is jól vágott, és nagyon szókimondó, becsületes ember volt. Bolondult a színházért. igen sok színészt ismert, sokan az ő templomába jártak, és szerette apát is. Nagyon tudós volt, a Shakespeare darabokat csak nem betéve tudta. Gyakran versengtek apával, hogy eldöntsék, ki tud többet. Ha jól emlékszem, apa csak egyetlen egyszer kapta tévedésen, mégpedig a Lír királlyal. Azt a sort, hogy a sötétség fejedelme nemes ember, Dolan atya az ahogy tetszikből valónak vélte. Hogy tudtak ezek az emberek enni és inni? Ha valamelyiküknek másnap misíznie kellett, igencsak siethettünk, mert éjfél után már nem ehet és ihat a pap, ha másnap misét akar mondani. Ezért aztán a két atya tüstént elővette az óráját, és maga elé tette az asztalra, mihelyt leült. Krisz Rourke atya nem ivott más, csak sört, és alig foglalt helyet, a pincér nyomban fél tucat korsót tett eléje, és ő egy szuszra kétta. De ha csak egyetlen korsó sör árválkodott is előttük az asztalon éjfélbe állt, akkor ott hagyták. Mindegy, hol tartottak, mindegy, hogy befejezték-e az evés-ivást vagy sem, amint éjfélt ütött az óra, ez a két ember mindent ott hagyott, ha másnap reggel misézni készült. Krisz Rourke atya egy álló órán át úgy evett és ivott, mint akinek az élete függ tőle. Rövidlátó volt, vastag szemüveget hordott, időnként az órájához kapott és egészen közel vitte a szeméhez, s hol merőn, hol vaksin hunyorogva nézte. Mivel ő maga sietett, hogy 12 előtt végezzen, azt hitte, mindenki másnak sietnie kell. Örökké attól rettegett, hogy valaki nem lakik jól, sürgette és nyaggatta az embereket, hogy siessenek az evéssel. Dolan atya sem vetette meg az ételt, de ő beszélni is igen-igen szeretett. Olykor, ha belemerült a diskurzusba apával, még az evésről is megfeledkezett. Ilyenkor Krisz Rourke atya majd megőrült. Nógatta és bögdöste Dolan atyát, oda nyomakodott hozzá, hallára vált arccal az órájára mutatott, közben vészjóslóan mormogta. El fogsz késni, mindjárt 12, az is tókját, mondta Dolan atya. Hát akkor elkések! Noha, szép szálember volt, fura, vékony hangon beszélt, ír kiejtéssel. A hangja metsző és mégis mókás, és volt benne valami gurgulázó lejtés. Úgy tűnt, mintha nagyon messziről jönne. Még ilyen embert, mint te, Krisz, hogy örökké csak a bendődön járjon az eszed. Vaj, az egyház nagy szentjei vedeléssel és zabálással ütötték agyon az idejüket? Avagy elmélkedéssel, imádkozással és testük sanyargatásával. Te még sose hallottál a falánkság bűnéről? De, mondta Krisz Rourke atya, hallottam, meg azt is hallottam, hogy az oktalan pazarlás iszonyatos bűn. Szégyeld magad, Dan Dolan, azért, amit az egyház nagyszentjeiről mondtál, sose volt olyan szent, aki azért dicsért meg valakit, mert hagyta veszendőbe menni, amit az Úr néki adott. Csak nem képzeled, hogy itt ülök és elnézem, hogy ez a drága jó étel kárba vesszen, mikor a világ tele éhező emberekkel, akiknek mai éjjel is nélkülözniük kell. Nos, mondta Dolan atya. Többnyire ismerem az egyház tudós gondolkodóinak okfejtését, meg a hitetlenek kárhozatos eretnekségeit is, Aquinói Szent Tamástól egészen Spinózáig. S fiatalkoromban magam is álltam a sarat szőrszál hasogatásban, de még soha életemben nem hallottam olyat, ami a te okfejtésedet akár csak megközelítette volna. Emellett Arisztotelész szinte Wordsworth féleszű fiújának tűnik. Az istokját, ha még azt is bebizonyítod, hogy a lakmározásoddal valójában a világ éhezőit táplálod, nem tudok mit fölhozni az érveid ellen, hiszen te magának a pápának is bebizonyítanád, hogy Darwin jezsuita volt, s ő el is hinné.
Thank you.
Nos, mint mondtam, ahogy a vendéglőbe értünk, Krisz Rourke atya első dolga volt, hogy az óráját az asztalra tegye, apa pedig mindjárt rendelt 2 vagy 3 üveg pezsgőt. Tudták, hogy jövünk, és a palackok ezüst jeges vödrökbe már vártak ránk. Majd apa fölvette az étlapot. Valóságos lepedő volt, tele a legincsiklandóbb ételek nevével, és szemöldökét ráncolva, komoly tekintettel, torkát köszörülve így szólt Dolan atyához. No, de? Mire fáj a nagy tiszteletű prelátusi fogad? A darab után aznap este is a Wide-ba mentünk, és a két pap már várt bennünket, mire odaértünk. Valamivel később Mr. Gates jött be, még ma is él, a napokban láttam az utcán, rémesen megöregedett. Olyan szép nő volt a felesége, hogy párját ritkította. Egy karambolnál bennégett a kocsiban. A szeme láttára történt az egész. Hallottak már ennél borzasztóbbat? Nos, Mr. Gatesnek már a járása is elárulta, hogy irtó izgatott valami miatt. Amolyan nagy darab kövérember volt, és ahogy jött, a tokája láthatóan remegett. Te jó ég, mondta apa. Itt jön nyulacska teljes gőzzel. Mr. Gates még csak a terem közepéig ért, de már apát szólongatta. Az emberek mind megálltak és rábámultak. Joe! Joe! Mondta fura rekettes hangon. Fakó viszkimarta hangja volt, azt hiszem sokat ivott. Joe, tudod, mit csináltam? Épp most vettem egy ló nélküli kocsit. Gyere! Menjünk kocsikázni! No, várj! Mondta apa, színészi mozdulattal tartva föl a kezét. Ne olyan gyorsan, nyulacska! Ülj le, kapjál be valamit, aztán meséld el szép sorjában. Mikor követted el ezt a ballépést? Ma! Mondta Mr. Gates, szinte rekedten suttogva.
Te nem jól tettem.
Dülle öreg szemét naivan végigjártatta rajtunk. Arcán riadt forma kifejezés ült.
Jaj, mennyit nevettünk rajta?
Először Dolan atya nevette el magát, és apának hátba kellett ütögetnie, mert majd megfulladt. Mr. Gates írtó rendes ember volt. Nagy darab, kövér, de valahogy mégis jó képű. Volt valami finomság benne abban, ahogy folyton remegett és megmegrándult a szája, ha izgatott volt, és mondani akart valamit. Azt hiszem, ezért is becézték nyulacskának. Tehát apa azt mondta, ülj le, és egyél, aztán majd meglátjuk.
De figyelj, Joe, odakint hagytam a szerelőt, és nem tudom, mit csináljak vele, mondta Mr. Gates.
Úgy értsem, fölfogadtad a kocsi karbantartására? Kérdezte apa.
Igen,
mondta Mr. Gates.
És veszek meg, ha nem vagyok zavarban. Ez nem tudom, mit csináljak vele. Mármint nem tudom, hogy mi a társadalmi rangja.
Mosakszik? Kérdezte apa.
Hát,
mondta Mr. Gates Dolan atyára pislogva.
Ha csak nem szentelt vízzel. No, de Mr. Gates, mondtam. Jaj, rémes, és éppen Dolan atya előtt.
De Dolan atya nevetett, és tulajdonképpen tudtam is, hogy így lesz. Ő is amolyan nagy darab, kövér fickó volt, írtó kedves ember. Krisz Rourke atya is velünk nevetett, de azt hiszem, ő már korán sem szívből.
Akarom mondani, folytatta Mr. Gates. Nem tudom, hogyan bánjak azzal az emberrel. Most fölöttem áll, vagy alattam? Vagy hol?
Én úgy látom, mondta apa, mintha a fejedre nőtt volna. Azt hiszem, jól bevásároltál. Kaptál egy púpot a hátadra. Apa mindig ilyen csodálatos volt. Mindenki szerette. Mr. Gates annyit aggodalmaskodott a sofőr miatt. Ma már visszatekintve az egész olyan furcsának tűnik. Azon tépelődött, vajon étkezésnél egy asztalhoz ültesse a családjával, és maguk közül valóként bánjon-e vele, vagy hogy? Volt valami megfoghatatlan finomság Mr. Gatesben. Nagy darab volt és kövér, de igen érzékeny, kedves teremtés.
Szavamra, szép kis társadalmi probléma, nyulacska, mondta apa. No, de hívjuk be! Hadd harapjon valamit.
Majd meglátjuk, hogy fest. Így aztán Mr. Gates kiment, hogy behívja, és hamarosan vele együtt tért vissza. Valóban írtó kedves fiatalember volt. Kicsi bajuszkát viselt, viharkabátot meg sapkát hordott. És mivel mindenki rámerett, és oldalba bögdöste a szomszédját, nagyon zavarba jött. De apa olyan csodálatosan tudott bánni az emberekkel. Nyomban elérte, hogy a fiú ne feszengjen közöttünk. Azt mondta neki, üljön le, fiatalember, ha használni akarunk egy kocsit, a vezetőjét is táplálnunk kell. Akkor leült közénk, és igazán remek vacsorát ettünk. Vajban párolt, szaftos bordát, újnyi vastag rostélyost, a legfantasztikusabb osztriga és tengeri ételeket kaphatta ott az ember. Úgy emlékszem, már igencsak a szezon vége volt, de osztrigával és pezsgővel kezdtünk. Nem hinném, hogy a fiatalember hozzá lett volna szokva az iváshoz. Apa folyton teletöltötte a poharát, míg nem a fiú alaposan berúgott. Írtó vicces volt, állandóan a saját felelősségéről szónokolt.
Szörnyű felelősséget ró az emberre, hogy annyi, aki élete függ tőle,
mondta. Apa meg újból teletöltötte a poharát.
Kritikus helyzetben elég egy pillanatnyi megingás,
folytatta.
És mindennek vége.
Soha igazabb szó nem hangzott el, mondta apa, és újra töltött.
Világos fejre, és biztos kézre van szükség, mondta a fiú.
Igaza van, mondta apa. Ettől olyan biztos lesz a keze, fiam, akárha megbénult volna. Mr. Gates és Dolan atya annyit nevettek, hogy még a könnyük is kicsordult, és végig pergett az orcájukon. Írtó jól szórakoztunk akkoriban. Olyan ártatlannak tűnt minden.
Elhangzott Wolf a Farkas című írásának első része Dér Gabriella előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát, Carlo Acutis szent lesz. Visszaélések, női diakónia, klímaválság,
közelgő apostoli utazások. A Szent Atya nyilatkozott az amerikai CBS televíziónak. Szent Szék, a vietnámi egyház szabadsága a társadalom javát szolgálja. Közelség, Sajgó Balázs atya emlékezése Szent Háromság vasárnapjára. Boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát, Carlo Acutis szent lesz. Ferenc pápa május 23-án audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a szentiavatási ügyek dikasztériumának prefektusát, és engedélyezte újabb dekrétumok közzétételét. Ezek között szerepel Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna vértanúságának elismerése, amelynek köszönhetően boldoggá avatják az 1945-ben hitből fogadott tisztaságát védő és ezért vértanú halált szenvedett szent életű munkáslányt. Ferenc pápa csütörtöki audiencián elismert három csodát, két vértanúságot és három Isten szolgája hősies erényeit. Jóvá hagyta a bíborosok és püspökök bizottságának döntését az 1860-ban meggyilkolt damaszkuszi vértanúk szentélyavatásáról, és úgy döntött, hogy konzisztóriumot hív össze négy boldog, köztük az interneten evangelizáló Carlo Acutis szentélyavatása ügyében, aki mindössze 15 éves korában hunyt el leukémiában, tisztelete azonnal széles körben elterjedt a fiatalok között. Örömteli hír a magyar egyház számára, hogy a Szent Atya csütörtökön engedélyezte a dekrétum kihirdetését. Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna világi hívő vértanúságáról, aki 1921. augusztus 8-án született Szigligeten, és a hit iránti gyűlöletből ölték meg 1945. március 23-án Litéren. Ezzel kapcsolatban az illetékes egyházmegye főpásztora Udvardi György veszprémi érsek nyilatkozatban mondott köszönetet a pápa döntése miatt. Ez azt jelenti, hogy az egyház az oltárra emeli, és a boldogok sorában fogja tisztelni Bódi Mária Magdolnát, aki tisztaságával, szolgáló szeretetével és alázatosságával munkálkodott embertársainak testi és lelki gazdagodásában. A történelem egyik legvérzivatarosabb időszakában életének fő célja volt a lelkek vezetése Krisztushoz. Ezentúl tehát hivatalosan is vértanúnak nevezhetjük őt. Külön ajándék a Veszprémi Főegyház megye számára, hogy a pápai elismerés, mint Szenti József, aki elindította Magdi boldoggáavatási eljárását, veszprémi püspök kinevezésének 80. évfordulója évében történt, nyilatkozta Udvardi György érsek. Bódi Mária Magdolna 1921. augusztus 8-án született Szigligeten szegény uradalmi cselédszülők gyermekeként. A szülők nem köthettek házasságot, így Bódi Magdolna törvénytelen házasságon kívül született gyermek volt két testvérével együtt. Nem kapott vallásos nevelést, ám ennek ellenére első áldozó lett. Jézus iránti elkötelezettsége egyre nőtt. Szeretett olvasni. Ezért folyamatosan kért és kapott kölcsönkönyveket a plébániától, így komoly teológiai tudásra tett szert. Az alvás idejét is feláldozta, hogy imádkozhasson és közelebb lehessen az Úrhoz. 17 esztendős volt, amikor Balatonfűzfőn népmissziót tartottak. Ekkor kezdett megvilágosodni előtte, hogy egészen Jézusé akar lenni. Annyira szerette Istent, hogy teljesen átadta neki önmagát, és szeretetét kiárasztotta a leginkább rászorulókra, még ha rendkívüli áldozatokkal járt is. Szerzetes szeretett volna lenni, de ebben egyházjogilag törvénytelen származása akadályt jelentett. A II. Világháború idején a nők sorsáról aggasztó híreket hallott, ezért tisztaságuk megvédésére buzdította nőtársait, és elhatározta, hogy élete feláldozása árán is megtartja Jézusnak tett szüzességi fogadalmát. A szovjet csapatok 1945. március 23-án érkeztek Litérre. Az asszonyok az óvóhely lejáratában tartózkodtak, amikor két fegyveres szovjet katona odament, és egyikük a bunkerben megtámadta a társait védelmező Magdit. A lány ellenállt, és a katonától megszabadulva menekülni igyekezett, miközben a bunker lejáratánál a többieket figyelmeztette. Annuska, meneküljön, mert magán lesz a sor, én már meghalok. Édesanyám, menjenek innen, én most már meghalok. Közben a túlsó kijáratnál megjelent a katona, akinek a szeme alatt vérszivárgott, a lány védekezésének nyoma. Meglátta az udvaron Magdit, és azonnal lőtt. Beszámolók szerint 6 lövés fúródott a lány hátába. Az első lövésnél megállt, a második lövésnél 2 karját az ég felé tárta, majd összezárta e szavakkal. Uram, királyom, védj magadhoz! Majd a zsebében lévő rózsafüzért szorította meg. Az utolsó golyó szíven találta. A boldoggáavatási eljárás posztulátora Christiana Marinelli így jellemezte Magdit egy áprilisi veszprémi konferencián. Egyszerű lány volt, alázatos, valóban olyan ember, aki a szomszéd ajtó mögött él. Úgy tartotta, az lenne a legszebb beteljesedése az életének, ha meghalhatna hitéért, mert az biztosan példaadó lenne mások számára. Minden erejét, képességét Isten szolgálatába állította, életét is feláldozva. Az emberek megtéréséért végezte imáját, amelynek forrása az eukarisztia és a Mária tisztelet volt. Szerette a gyerekeket, megtanította nekik is, hogyan lehet Krisztushoz közeledni. A világ sötétségében, a háború borzalmaiban az élete fénylő reményt adott. Egymástól elválaszthatatlan módon élt benne az elme, a szív és a test tisztasága, és ezek együtt tették lehetővé, hogy tisztasága mások iránti szeretetként áradjon ki az emberekre. Visszaélések, női diakónia, klímaválság, közelgő apostoli utazások. A Szentatya nyilatkozott az amerikai CBS televíziónak. Amint arról hírt adtunk, a CBS amerikai műsorszolgáltatónak adott interjújában Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy az egyház mindenkit szeretettel vár, miközben tisztázta a Fiducia Supplicans könyörgő bizalom című dokumentum által engedélyezett áldások szempontjait. Emellett kritikával illette a béranyaságot, elítélte az ideológiákat, és megismételte a háborúban álló nemzetekhez intézett felhívását, hogy keressenek tárgyalásos megoldásokat a konfliktusra. Most folytatjuk az interjú ismertetését.
Az interjú az egyházon belüli visszaélések kérdését is érintette. A pápa megismételte, hogy ez egy olyan bűncselekmény, amit nem lehet tolerálni. Egyúttal elismerte, hogy többet kell tenni, mert sajnos a visszaélések tragédiája óriási, és gondoskodni kell arról, hogy ne csak büntessék, de soha többé ne fordulhasson elő. A nők egyházban betöltött szerepével kapcsolatban a pápa megismételte, hogy ők azok, akik mindenféle változást előidéznek, mert bátrabbak a férfiaknál, és tudják, hogyan lehet a legjobban megvédeni az életet. De teret adni a nőknek az egyházban nem azt jelenti, hogy szolgálatot ruházunk rájuk. Az egyház anya, és az egyházban a nők azok, akik elősegítik ezt az anyaságot, jegyezte meg a pápa. A nők papászentelésének lehetőségére viszont nemet mondott. Ha a szent rendek felvételével rendelkező diakonusokról beszélünk, akkor az nem lehetséges. De a nőknek mindig is volt diakonus szerepük, anélkül, hogy diakonusok lettek volna, nem igaz? A nők nagy szolgálatot tesznek, mint nők, nem mint lelkipásztorok, a szent rendeken belüli értelemben véve, válaszolt Ferenc pápa. A pápa továbbá erőteljesen elítélte korunk klímaválságát. Sajnos elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahonnan nincs visszatérés, mondta az interjú második felében. A globális felmelegedés komoly probléma. A klímaváltozás jelenleg a halálhoz vezető út. A pápa szerint ez egy kiprovokált helyzet. Ön a gazdag országokat hibáztatta, jegyezte meg az újságíró. Jó részt igen, válaszolta Ferenc pápa, mert azok teremtik ezt a helyzetet, hiszen gazdaságuk és energiájuk a fosszilis tüzelőanyagokra alapul. Tehát ezek az országok hozhatnak változást az iparuk és más tényezők miatt, azonban nagyon nehéz ezt tudatosítani. Konferenciákat szerveznek, mindenki egyetért, aláír, majd viszlát. De nagyon világosnak kell lennünk, a globális felmelegedés riasztó. Mint minden interjúban, itt is elkerülhetetlenül szó esett a pápa egészségéről. Az egészségem? Jól van, mondta mosolyogva Ferenc pápa. Ismét tagadta a pápaságról való lemondásának szándékát. Ez eszembe sem jutott. Talán, ha eljön a nap, amikor az egészségem már nem bírja tovább. Talán, mert az egyetlen bajom az a térdem, ami erősen javulóban van. De soha nem gondoltam a lemondásra. Ami a tervezett utakat illeti, a szeptemberben Ázsiába és Óceániába, valamint Belgiumba és Luxemburgba vezető, megerősített utak mellett, a pápa megemlítette a lehetőséget, hogy az Egyesült Államokba látogasson a jövővel foglalkozó ENSZ csúcstalálkozóra. Ez nem biztos, ez egy lehetőség. Ha elmegyek, akkor a békéről fogok beszélni. Ha lehetőség adódna, szívesen elmennék, mondta Ferenc pápa a CBS amerikai televíziónak adott interjújában. Szentszék. A vietnámi egyház szabadsága a társadalom javát szolgálja. A Vietnám és a Szentszék közös munkacsoportjának üléséről szóló nyilatkozat megerősíti a felek közötti jó kétoldalú kapcsolatokat, és rávilágít arra, hogy a dél-kelet-ázsiai ország katolikus közösségére továbbra is ösztönző hatással van az egyház tanítóhivatala. A Vietnám és a Szentszék közös munkacsoportja május 17-i pénteki Hanoiban tartott ülését a szívélyesség, az őszinteség és a kölcsönös tisztelet légköre jellemezte. A megbeszélést követően kiadott szentszéki közlemény hangsúlyozza, hogy a találkozó az első, amelyre azt követően került sor, hogy 2023. július 27-én megkötötték a Vietnám és a Szentszék közötti megállapodást a rezidens pápai képviselő jogállásáról, valamint a Szentszék helyi pápai képviselőjének hivataláról Vietnámban. A két fél széleskörű és alapos eszmecserét folytatott a Vietnám és a Szentszék közötti kapcsolatokról, beleértve a vietnámi katolikus egyházzal kapcsolatos kérdéseket is. A találkozón közösen elnökölt Le Thi Tu Hang külügyminiszter helyettes, a vietnámi küldöttség vezetője, és Miroslav Wachowski prelátus, a Vatikán államokkal való kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, a szentszéki küldöttség vezetője. Miközben megerősítették az egyház szabadságát, hogy az egész társadalom javát szolgáló küldetését teljesítse, megegyezték, hogy a vietnámi katolikus közösséget továbbra is az egyház tanítóhivatala ösztönzi majd, hogy megélje az evangéliumot a világban, és egyben jó keresztények és jó állampolgárok legyenek, olvasható a közleményben.
Közelség. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Háromság vasárnapjára.
Egy kisfiú megkérdezi édesapját. Édesapám, mondd, mégis mekkora az Isten? Az apa ezt hallva az égre pillant, és meglátva egy repülőt visszakérdez. Szerinted milyen nagy az a repülő? A fiú így válaszol. Hát, kicsi apa, alig látom. Ezután a férfi elviszi a kisfiút egy hangárhoz, megállnak az egyik repülővel szembe, és ott ismét megkérdezi tőle, és most mekkora ez a repülő? A kisfiú elcsodálkozik, ó, hát ez hatalmas. Ekkor az édesapa folytatja a beszélgetést, látod, így van ez a jó Istennel is. Az, hogy ő mekkora, az a közötte és a közötted levő távolságtól függ. Minél közelebb vagy hozzá, ő annál nagyobb lesz az életedben, kicsim. Carl Gustav Jung, a híres svájci pszichiáter és pszichoanalitikus, nagyon kritikusan viszonyult keresztény örökségéhez, mert keresztény ismerőseiben nemigen látta az átalakulást, azt, amit ő teljességre törekvésnek nevezett. Helyette egy olyan vallási hagyományt látott, amely a külsőségekre figyel, moralizál, és nem képes valóban átalakítani embereket vagy kultúrákat. Ez kiábrándítóan hatott rá, de azt is elmondhatjuk róla, hogy nem volt sem ateista, sem keresztény ellenes. Meggyőződése volt, hogy valamennyiünkben él Istennek egy úgynevezett belső archetípusa, amit ő a teljességre törekvés ösztönének nevezett. Egyre erősebb bennem is az a meggyőződés, hogy Istent inkább fent keressük, mint lent és bent. Ezért olyan távoli, és ezért nem értjük, s ezért nem is élhetjük a kereszténységet. Pedig ott van bennünk, mindenkiben kivétel nélkül az a belső törekvés a teljességre. Ez egy belső program, és a bennem élő szeretet sürget, hogy ez kibontakozzék. Ez pedig a Szent Háromság titkával lehetséges. A Szent Háromság titka azt jelenti, Isten maga is kapcsolat. Kapcsolatban él, nincs egyedül. Az Atyából, mint forrásból indul, kiáramlik az élet folyamatosan, a Fiú által, a Szentlélekben. És ez nem egy zárt kör, hanem nyitott a negyedikre, az emberre, aki ezen a vonalon tud visszakapcsolódni az Atyához és másokhoz. Nem alá és fölé rendeltség van tehát közöttük, hanem mellé rendeltség. Atya és Fiú gyönyörködnek a kapcsolatukban, aki maga a Szentlélek. Az ember pedig a Szentlélekben kapcsolódhat Istenhez és a másik emberhez. Csak akkor tudok egészségesen kapcsolódni a másik emberhez, ha Istenben teszem mindezt. Ő pedig nem távoli. Az egész üdvtörténet pontosan arra mutat rá, hogy Isten egészen közel van. Ezért jön el Jézus is, hogy ezt elmondja. Ezért jön a Szentlélek, hogy bevonjon az isteni körbe, az úgynevezett isteni léttérbe, ahogy ezt Urunk mennybe menetelén elmélkedve fogalmaztuk. Ő tehát nem csak valahol fent van, hanem mindenütt, tehát lent is, és bent is. Mindent átjár, mindent áthat, minden ható, mindent átható. Ahogy olvassuk az apostolok cselekedeteinek 17. fejezetében, a 28. versben, benne élünk, mozgunk és vagyunk. A Szent Háromság hittitkán elmélkedve a tengerben úszó osztriga példája jut eszembe. Ha ez az élőlény egy kicsit kinyílik, az óceán egy kicsit belehatul. Ha jobban kinyílik, az óceán jobban belehatul. Ha teljesen kinyílik, az óceán egészen elárasztja, betölti. Mondhatjuk azt, hogy az osztriga tartalmazza az óceánt? Természetesen nem. Sokkal inkább az óceán tartalmazza és tölti be őt. Bennem is csak akkor él az élet, ha azt hármasságában szemlélem. Az egy elve magányhoz vezet, a kettő elve széthúzáshoz, a vagy-vagyhoz. A három elve a mozgás, az áramlás. Nem az egyik emberben van csupán, és nem is a másikban, hanem a kapcsolatban. Vagy-vagy helyett is-is. A Szent Háromság be akar vonni folyamatosan az ő életébe, áthat mindig. Csak az a kérdés, hogy elzárkózom, vagy hagyom, hogy rajtam keresztül is áramoljon, és másokhoz is eljusson.
Közelség. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Háromság vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
tudom, hogy hallgatsz rám, bár sokszor hideg szavakat szólt, fogott és halk imám. De most el kell, hogy mondjam egyszer, amit oly rég szeretnék, hogy szeretnék.
Napverse.
Ezra Pound, a boldogok szigete.
Ó, Isten, Vénusz, Merkur, tolvajok patrónusa, adjatok idejében, könyörgöm, egy kis trafikot, a polcon csinosan feltornyozott kis fényes katulákat, s a pakolatlan illatos Cavendish-t, s az apróra vágott pipadohányt, s a szőke Virginiát, szabadon fényes üvegre keszében, s egy mérleget, nem túl szutykosat, s könnyű lányokat az utcáról betérve egy-két szóra, egy röpke szóra, s hogy hajuk igazítsa. Ó, Isten, Vénusz, Merkur, tolvajok patrónusa, juttassatok egy kis trafikot, vagy ültessetek bármely mesterségbe, kivéve átkozott céhed írás, hol éjjel-nappal agyunk dolgozik.
Ezra Pound a Boldogok szigete című versét Fehér István mondta el. Ezra Pound amerikai költő, műfordító, kritikus és szerkesztő. Az Idaho állambeli Haleyben született, és Pennsylvániában nevelkedett. A Hamilton College-ban és a Pennsylvania Egyetemen tanult. 1980-ban Velencébe ment. Itt jelent meg még ebben az évben a Lumes Fento, vagyis Kialvó fénynél című verses kötetem. Ezután Londonba költözött, ahol megismerkedett Yeats-szel, Frosttal, James Joyce-szal, valamint Eliottal. Szervezte az irodalmi életet, segítette költőtársai újszerű törekvéseit, illetve a Poetry európai szerkesztője lett. 1920-tól 1924-ig Párizsban élt. 1925-ben Olaszországba utazott. 1928-tól Rapallóban telepedett le, és itt is élt 1944-ig. A háború kitörésekor a római rádióban Amerika ellenes beszédeket tartott. 1944-ben letartóztatták, majd egy évre rá az Egyesült Államokba szállították, ám nem állították bíróság elé, mert elmebetegnek nyilvánították. 1949-ben kapott Bollingen díjat. Neves kortársai közben járásával 1958-ban kiengedték. Ezután Olaszországba ment, és utolsó éveit Velencében töltöttem.
Imája.
Uram, te
ismered az én gyarlóságomat. Minden reggel fölteszem magamban, hogy gyakorolni fogom az alázatosságot, és minden este azt látom, mi sokszor követtem el a kevésség hibáit. Ennek láttán szinte szeretnék elkedvetlenedni, de nem, hiszen tudom, hogy ez is csak kevésség lenne. Rád hagyatkozom egészen, ó Istenem, minden reményemben. Te mindenható vagy. Ébreszt föl bennem kegyelmeddel a buzgalmat ezen erény után. És hogy a te végtelen irgalmasságod megadja nekem erre a kegyelmet, szüntelenül ismételni akarom. Jézus, szelíd és alázatos szíve, tedd szívemet hasonlóvá a tiédhez. Amen.